Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak. Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad. Erre a tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak és megkérdezték. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével. Mit gondol Simon? A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, felelte Péter. Erre Jézus így szólt. A fiak tehát mentesek, de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statírt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvéreim! Az adófizetés a távoli ókortól, mondhatni, természetes része volt a különböző berendezkedésű társadalmaknak. Része egyszer s mind feltétele volt a közösségek rendezett életének. Addig, hanem mindenkor embere magától értetődőnek tartotta az adófizetés, még akkor is, ha az eszköze, vagy eszköze és okozója is volt sokféle igazságtalanságnak. Az adószedés és az adófizetés sohasem volt csupán gazdasági kérdés. Mindenkorban hatalmi tényező is volt. Aki az adót szedte, azé volt a hatalom és az uralom. Aki az adót fizette, az ezt elismerte, és alávetette magát a fölötte lévő hatalom uralmának. De mindkét fél részéről erkölcsi összefüggése is volt, és van ma is az adónak. A jó és a rossz küzdelmének terepe, mint egy harcmezője volt mindenkorban. A háborúk igazi befejezése az ókorban nem a békekötés volt, hanem az adóügyek, magyarul a pénzügyek, a gazdasági élet átrendezése, az egymással szemben álló felek, uralkodók és mindenféle hadurak között. A győztes hadserege a magakat megszálló katonáit jelen lévőként tartotta ott abban az országban, vagy abban a tartományban, de az ő feladatuk a rend fenntartása volt, s hogy így biztosítsák az adó beszedésének az avatalanságát. Vagyis nem kellett a hadseregnek folytonosan beavatkoznia az ilyen módon ellenőrző társadalom életébe és működésébe. Valljuk meg, az adófizetés soha és sehol nem volt az emberek kedvére való kötelezettség. A lakosság mindig gyűlölte az adófizetést az adószedő hatalommal együtt, mint az alávetettség legbiztosabb jelét. Az adófizetés ma is nehéz teher, nem csoda, ha sokan megpróbálnak kibújni alóla. De az úgynevezett adóelkerülés, nem is beszélve az adócsalás százféle kialakult, sőt, tudatosan kidolgozott formájáról, kemény megtorlást vont maga után. Ugyanakkor meg kell azt is vallani, hogy túlságosan bonyolult a rendszer. A köznapok embere soha nem is igazodik el az adóügyek labirintusában. E bevezetés után fontoljuk meg, hogy az evangéliumban mindössze két alkalommal van szó adófizetésről. Az egyik elbeszélés úgynevezett evangéliumi alaptörténet, mindannyian jól ismerjük, de ez a történet messze nem az adóról szól igazán. Máté, Márk és Lukács csak nem azonos szavakkal leírja ezt az elbeszélést. Eszerint a farizeusok, Jézus ellenfelei, végül elszánt ellenségei, ezt a kérdést teszik föl Jézusnak azért, hogy szaván fogják. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Jézus örökérvényű válasza a nyilvánvalóan provokatív kérdésre így hangzik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Ez a válasz arról szól, hogy kié a pénzünk, és kié a szívünk. Pénzünk lényegében a földi hatalomé, a szívünk azonban Istené. A lojalitás, a törvénytisztelet, a keresztény ember alapmagatartása még az adóügyekben is. De a szívét egyedül Istennek tartja fönn. Mert ahogy Jézus a hegyi beszédben mondja, ahol a kincsed, ott a szíved is. S a keresztény emberi igazi kincse nem a pénze, és nem az anyagi javai, hanem az örök élet, amely mint egy öröksége, és ez Istennél van. Az adófizetés második említése a mai evangéliumban, és csak Máténál található. Megértéséhez tudnunk kell, hogy Jézus idejében a zsidó közösség minden tagjának 20 éves kortól templomadót kellett fizetnie. Ezt a hozzájárulást évente kellett a jeruzsálemi templom, a szentély és az ott végzett istentiszteletek költségeire befizetni. Ennek az elbeszélésnek két történeti rétege van. Az egyik réteg a Jézus korabeli tanítványok élete és viszonyulása a templomhoz, a szentélyhez. A másik réteg a Jézus mennybe menetele és a szentélyek eljövetele utáni úgynevezett kezdeti gyülekezet lassú elszakadása a templomtól. Egészen a templom pusztulásáig, Krisztus után 70-ig, ami a Máté evangélium írásba foglalásakor már befejezett tény volt. Jézus halálával és feltámadásával megszüntette az ószövetségi Isten tiszteletek érvényességét. Halálakor a templomban a szentek szentjének kárpítja ketté hasadt az evangélium szerint, és ez jelezte, hogy a régi szentély elvesztette azt a szerepét, hogy Isten jelenlétének kiváltságos helye legyen. Ennek megfelelően a jeruzsálemi ősegyház, ez a bizonyos kezdeti gyülekezet, eltávolodik, majd egészen elszakad a jeruzsálemi templomtól. És ennek a folyamatnak a jellemzésére írja az apostolok cselekedetei, hogy pünkösd után a Krisztus hívők minden nap összegyűltek ugyan a templomban imádkozni, de a kenyértörést, az eukarisztia ünneplését már házanként végezték. Egyébként álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ami a templomadót illeti, a mai evangéliumban Jézus válaszát tartják magukra érvényesnek az első keresztények. Ahogy a földi királyok fiai mentesek a vámtól és az adótól, Épp úgy a keresztények, akik Krisztusban Isten gyermekei lettek, mentesek a templomadó fizetésének kötelezettségétől. Jézus tehát megerősíti azt a hitbeli fölismerést Péterben, amit a főapostol már mélyen átélt az Úr színe változásakor, amikor látta Jézust Isten fiúi dicsőségében, ahogy egy hete hallottuk az evangéliumban. Továbbá Fülöp Cezáreájában már megvallotta róla, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De Jézus ebbe a fiúságba bevonja apostolait is, és mindazokat, akik szavuk nyomán ugyanezt hittel vallják. Vagyis mindenkor és minden hely Krisztus hívőit, tehát minket is. Jézus és tanítványai, ez a bizonyos kezdeti gyülekezet, ennek tagjain túl tehát egyetemesebb üzenete is van a mai evangéliumnak. Péter, olvastuk, Jézus utasítására horgot vet, és így jut hozzá az egy sztatérhoz, ahhoz az ezüst pénzdarabhoz, amely éppen két személynek, azaz Jézusnak és Péternek elegendő a templomadóra. Péter tehát kapja, találja az ezüst pénzt. Jézus pedig azzal, hogy nem akar kibújni az adófizetés alól, azt igazolja, hogy teljes szolidaritásban élt népével és annak törvényével s népének vezetőivel. Hiszen még perében is tisztelettel beszélt a vele ellenséges főtanáccsal és a főpappal. Egész nyilvános működése alatt lojális, törvénytisztelő tagja volt Izrael népének. Nyoma sem volt benne a zelóták harcos hevületének, amit a Boanergész, a mennydörgés fiai Jakab és János képviseltek a tanítványok között. Jézus példája szerint a keresztény ember is szolidáris népével, egyházával, helyi közösségével, az őt is képviselő, a neki is termelő egyházi intézményekkel. Magáénak vallja a katolikus iskolákat, a gyermeknevelő és az idősgondozó otthonokat, az egyházi működtetésű kórházakat, a hitéleti és szociális alapítványokat, a katolikus sajtót és közösségi tájékoztató eszközöket, végül az egyházi és vallásos egyesületeket és egyéb intézményeket. Ami az egyház fenntartási hozzájárulást illeti, jó van már végleg túl lenni az egyházi adó rosszcsengésű kifejezésén. Ez az egyházi hozzájárulás lelki ismeretben igenis kötelező és magától értetődő, de hála Istennek nem behajtható, mint némely tőlünk nyugatra lévő országban, ahol erősen próbára teszi ez a gyakorlat az egyház szava hihetőségét, az államtól való függetlenségét illetően. A mai evangélium tehát a keresztény szolidaritásról tanít. A szolidaritás pedig önkénten sorsközösség vállalás azokkal, akikkel keresztségünk, bérmálásunk és eukarisztikus közösségünk révén összetartozunk Krisztusban. Ezért legyen magától értetődő, hogy lehetőségeink szerint részt veszünk a helyi és az egyetemes egyház lelki és anyagi gondjaiban. Elsősorban úgy, hogy vasárnapi szentmiséink felajánlási adományai közé tesszük a persejgyűjtéskor a magunk részét is. Továbbá az évenkénti 5 országos gyűjtés alkalmával hívőtársaink adományaival együtt ajánljuk fel hozzájárulásunkat az országosan fontos egyházi célokra. Így februárban a katolikus iskoláknak, március-áprilisban a Szentföld keresztényeinek megsegítésére, júliusban a Péter Fillér gyűjtést a Szentatya kiadásaira, októberben a missziók támogatására, novemberben pedig a Caritas a segélyszolgálatok kiadásaira. Ezekhez csatlakozhatnak rendkívüli szükséghelyzetekben a püspöki konferencia által elrendelhető rendkívüli gyűjtések. Végül újra megemlítem a teljesen önkéntes támogatásokat, amelyeket egyéb egyházi vagy vallásos kezdeményezéseknek juttathatunk. Itt a Mária Rádióban kiemelem a Mária Rádió támogatását, amely más külső támogatást nem kap, csak a hallgatókért, hiszen a hallgatók tartják fönn a rádiót, amely valóban, amint minden alkalommal halljuk, a lélek hangja, mely Krisztust adja neked. Az adóról szóló mai evangélium Isten gyermekeinek összetartozását erősíti, akik egymásnak testvérei és sorstársai a nagylelkű adakozásban is. Amen.
Lelkiségi óránkban Szikszai Sándor atya magyarázta a nap evangéliumát.